Nagyon sokszínű a teremtett világ körülöttünk, sokféleképp éljük meg a kapcsolatot egymással és Istennel is. A kegyességi irányzatok léte is azt mutatja, hogy szükség van a sokféle színre, még a kereszténységen belül is. Hogy gondolkodsz te erről?
Ez a téma szerintem mindenkit érint valamilyen szempontból, hívőket és nem hívőket, hiszen az emberekre jellemző a hit, a spiritualitás, sokan gondolkodnak a létük értelméről, céljáról, és hát látjuk magunk körül a másképpen gondolkodókat, másképpen hívőket. Nagyon színes az emberiség, és ezen belül a magyar társadalomnak is az összetétele. Különböző típusú emberek vannak. Van egy alapvető színesség, egyházakon, vallásokon belül is különböző típusú karakterű vallások születtek meg, akár csak Ázsiában, Afrikában, Európában is különböző helyeken, és érdekes a kereszténységnek is az összetétele, hiszen például az afrikai kereszténység hangosabb, harsány, érzelmesebb, mint mondjuk például skandináv.
Szerinted mennyire meghatározó, hogy mit kap otthon az ember? Lehet, hogy valaki már eleve egy Istennel való dacos ellenállást örököl, vagy van, aki eleve lelkibb alkatnak születik, és nem tudják ezt befolyásolni ilyen családi hatások?
Arra van tapasztalatom az elmúlt évtizedekből, mint lelkész is, hogy olyan családokból érkező fiatalok, ahol a szülők nem gyakorló keresztények, nem járnak templomba, sőt egészen másképpen élnek, mint esetleg a keresztény normarendszer, és élőhitű, buzgó keresztjénné válhatnak így fiatalok, és arra is van bőven példa, hogy úgynevezett jó vallásos család, tehát akik olyan konszolidáltan szépen próbálják polgári és keresztény értékekre nevelni a gyermekeiket, nem feltétlen válnak gyakorló keresztjének ki az utódok.
Mégis mondjuk el, hogy milyen irányzatokra gondolunk, vagy mit jelent ez, milyen típusú hit hozzáállások vannak, amikről szó is esik a magazinban.
Próbáltunk bizonyos jellegzetességeket, karakterjegyeket itt felsorolni, és vannak nagyon jó írások a magazinon belül, például a fundamentalizmussal kapcsolatosan, vagy a ma eléggé közismert karizmatikus, vagy úgynevezett bünkösdi karakterű irányzattal kapcsolatban. Egy egészségre törekvő ember, vagy közösség, vagy gyülekezet ezeket a karakterjegyeket igyekszik magában hordozni. Tehát az a jó és az az egészséges, hogyha van valakinek érzelmi élete, szereti esetleg a hangosabb vagy a halkabb zenét is, vagy egy közösségen belül ezek megoszlanak különböző csoportok között, akkor kérdőjelezhető meg többek között egy közösség, hogyha valamiben nagyon egyoldalú. Az egyik legnagyobb veszélyt én a fundamentalizmusban látom, de jellemző, hogy a mi újságunkban, ebben a mostani számban is olyan két írás jelent meg, amelyik az egyik kritizálja, a másik meg ugyanennek a jelenségnek megpróbálja a pozitív részét megfogalmazni, és akkor kezdem a pozitívval, hogy a fundamentum szó az annyit jelent, hogy alap. Fontos, hogy a hitünknek, életünknek legyen alapja. Én szerintem van egy egészséges fundamentalizmus is, hogyha azt éljük meg, hogy a gondolkodásunkban, hitünkben vannak bizonyos fix pontok, és ilyen például Jézus Krisztus személye. Tehát ő egy kikezdhetetlen valaki, aki annak ellenére, hogy 2000 év alatt próbálták mindenféle módon értelmezni őt, vagy kritizálni, vagy akár lejáratni, de mégis az ő személye, személyisége, életműve, tanítása, kereszt áldozata, feltámadása olyan sugárzó, olyan erős és olyan energikus, hogy 2000 éven keresztül hat az emberekre, és a mai napig is a legjobban terjedő hitről van szó, hiszen a kereszténység az, amelyik leginkább terjed a világban ma is és most is, és a legnagyobb létszámú közösségről van szó. Ugyanakkor a fundamentalizmusnak persze van egy káros oldala is, amikor a formák, a tan, a tanítás, a hagyomány, a múlt, mint egy elnyomja az életet, a természetességet, és mondjuk így nyugodtan a szeretetet, az irgalmat, és ezek azok a megközelítések, meg károsak.
Honnan mondható szektának egy keresztény közösség, amely akár a Bibliát is használja, és Jézus nevében lép föl, és milyen az az egészséges kereszténység, amely a hamis ártó gondolatokat és gyakorlatokat kizárja?
A kereszténység lenne az, amely tényleg tágra nyitja az ajtót, a kaput, a gondolkodást a legkülönbözőbb típusú emberek előtt. A bűnösök, a börtöntöltelékek, a szkeptikusok, a szenvedélybetegek, a lázadók, a stb. Előtt, de értem, hogy miről van szó, tehát arról, hogy végső soron a kereszténység lényegében azért egy igaz hitnek gondolja magát, tartja magát, és úgy értelmezi, hogy az ő szentírása, illetőleg a tanítása az élő Istentől van, és ennél magasabb rendű, tisztább, jobb tanítás nem létezik, és én is így gondolom. nem árt arra gondolni, hogy a kereszténység, amikor az első században elindult, akkor végül is a zsidó vallásból alakult ki, és akkor őket azokban az évtizedekben, az első évtizedekben egy zsidó szektának tartották, és aztán később önállósult a kereszténység, aztán ugye konstantini fordulat után államvallássá lett, és aztán lassan-lassan az üldözöttekből egy kicsit ugye üldözővé is váltak a katonai, politikai, gazdasági hatalom hatására, már az egyházon belüli szerveződéseket is próbálták irányítani és rendszerezni, és valószínű olyan túlzásokba is esett az egyház, amikor olyanokat is üldözött, vagy partvonalra helyezett, akiket nem szabad lett volna. Azon nem kell csodálkozni, hogy az egyház időnként értelmezte a saját tanítását, és meghúzta határokat jobbról is, balról is, hogy ez még a keresztény értékrendhez vagy tanrendszerhez tartozik, és valami már nem. A reformációs folyamatokban sajnos elvált a Róma katolikus egyház útja az új protestáns megújulási mozgalmaktól, és aztán későbbiekben, amikor már megerősödtek ezek a protestáns mozgások, mozgalmak, egyháztestek, egyházzá szerveződött az evangélikus vonulat is, a református vonulat, és aztán ezekből is váltak ki sorba-sorba különböző irányok és irányzatok. Több száz közösségről van szó, és ezek között nem könnyű tájékozódni, és nem könnyű megtalálni azt, amelyre még azt lehet mondani, hogy egy egészséges egyház. Vannak szempontok, vannak szempontjaink, amiket ilyenkor segítségképpen el szoktunk mondani. Tehát óvatosnak kell ott lenni, és gyanakvónak, amely közösségekben a vezető személyisége túl van dimenzionálva, túl van hangsúlyozva. Ezt így szoktuk mondani, hogy mintha nagyobb tekintélye lenne, mint magának Jézus Krisztusnak. Tehát vannak ilyen nagyon erős, erőteljes egyéniségek, személyiségek, akik némely esetben a betegség tüneteit is hordozzák magukban, vagy van számunkra a Szentírásnak egy alapvető központi üzenete, ez a kereszt evangéliuma, tehát Jézus Krisztus áldozata, amely elégséges, amely örök életet ad, és a többi, és az is gyanús, amikor egy közösségben emellé a tanítás mellé még valamit oda tesznek, amely szükséges az üdvösséghez. Ilyen lehet bizonyos napok tisztelete, vagy bizonyos karizmák túlhangsúlyozása, vagy a személyhez, a vezetőhöz való ragaszkodás. Tehát van, ahol egyenesen azt tanítják, hogyha valaki kikerül egy közösségből, az egy elveszett ember. Annak számára már nincs lehetőség a földi életben, és elvetik, kivetik. Ez sajnos Magyarországon is van, a mai napig is vannak ilyen közösségek. Arra is figyelni kell egy-egy közösségnél, ahol a pénzügyek például nem áttekinthetőek, nem világosak, ez is gyanús dolog. Vagy ahol a gyülekezet kizárólagossági tudatban él. Azt mondják, hogy csak ők az egyedüli igaziak. Ilyen is van még, több is Magyarországon is, Európában is, és másoktól elszeparálják magukat, és mások ellenében határozzák meg magukat. Aztán vannak olyan közösségek, ahol a tagok teljes kontroll alatt vannak, tehát csak a vezető vagy a vezetőség engedélyével köthetnek házasságot, vagy utazhatnak, vagy a ruházatuk, frizurájuk, stb. Mind-mind pontos kontroll alatt vannak, és az is egy gyanús motívum lehet, amely közösség úgynevezett kettős nyelvezetet használ, tehát teljesen másképpen beszélnek belül, a zárt körben, bármiről, világról, emberekről, jelenségekről, tanításról, stb., és kifelé egészen mást mondanak és mást mutatnak. Van olyan, hogy egy közösség talán szektaként indul, tehát kiszakad, az egyháztest anyaegyházával szemben határozza meg magát, nagyon kritikusak, de aztán a történelem folyamán tapasztaltuk, hogy egyik-másik ilyen közösségből elismert, normális, egészséges egyház fejlődött ki. És olyan is van, hogy egy meglévő közösség, amely jól indul, normálisan indul, szektává formálódik, zsugorodik, és felvesz ilyen jellegzetességeket.
Az ökumenében is érezhető már ez, például a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsában, hogy ott is jelen vannak a pünkösdiek is.
Metodisták.
Igen, baptisták, metodisták. Egyre inkább kikristályosodik az a közös mag, az a közös pont, ahol, ha ez egy pont, ez egy ilyen körönbelül eső halmaz, ami közös, amihez lehet igazodni, és valahogy van egy nyitottság a különböző irányzatok között. Ettől függetlenül lehet, hogy működik ez úgy az egyház testén belül, hogy az egyik egy kicsit kéz lesz, amelyik segít, ami a karitatív hozzáállásban jó, a másik a szív, amelyik jobban tudja sugározni Isten szeretetét, a harmadik az agy, aki a tiszta ráción belül a tanítást védi. Lehet egy ilyen sokszínűség és mégis egység? Lehet egy ilyen fajta ökumené különböző keresztény egyházak között?
A felekezetek létrejött tének hátterében vannak negatív és pozitív jelenségek is. Van olyan, hogy egy-egy felekezetnek, közösségnek nem kellett volna létrejönnie, fölösleges volt a szakadás, de nagyon sokszor ezek a közösségek utaltak az anyaegyház hiányaira, és bizonyos dolgokról elfeledkeztek, vagy kevés hangsúlyt tettek bizonyos tanításra, vagy viselkedés formára, és ilyen értelemben van egy pozitív olvasata is, látszata is a keresztény közösségeknek, hiszen egyes közösségek felismertek elhallgatott vagy kevésbé hangsúlyozott igazságot. Itt csak az a gond, hogy van, aki maradt ennél a felismert igazságnál, és ezt tette központi helyre. Mondjuk a keresztség kérdését, vagy a Szentléleknek a kérdését, és a többi. Ezeknél a közösségeknél látom az elmúlt években, évtizedekben, hogy fel is ismerik mindezeket. Tehát van egy bizonyos egészséges kiegyenlítődés a közösségeken belül, pont azáltal, hogy találkozunk, nem csak januárban az ökumenikus imaesteken, hanem év folyamán elég sokféle programban részt veszünk, akár a karitatív, szociális munkától kezdve a különböző rendezvények előkészítéséig. Ilyen értelemben ezeknek a felekezeteknek a főbb karakterjegyei megjelennek ebben a színes csokorban. Én nem tudom beazonosítani ugye a bibliai kép, hogy az egyház olyan, mint a test, a Krisztus testéhez hasonlítják, és igen, van kísértés, hogy van, aki inkább szív, vagy van, aki inkább az észre teszi a hangsúlyt, vagy a lábakra, a gyakorlati dolgokra, de ezt én nem tartom jónak, és nem tartom egészségesnek. Az a jó, hogyha egy-egy közösség észreveszi a saját tanításának a túldimenzionálását, és tanul a többi közösségből.
Sokfélék az emberek, erről már az elején beszéltünk, hogy különböző lelki beállítottságokkal, vagy természettel öröklött tulajdonságokkal is születünk. Szerinted lehet válogatnunk a közösségek között? Jól is kell éreznünk magunkat a kegyességünkben, meg a közösségünkben. El lehet-e hagyni azt, másikat keresni, vagy egyáltalán a hitünk függ-e ettől, vagy függjön-e ettől, hogy hova tartozunk, vagy tartozunk-e valahova?
Ennek is két megközelítése van, mert van, aki valóban könnyen válogat, szinte úgy, mint egy turkálóban, oda megy, ahol jobban szeretik, vagy szebben énekelnek, és ennek egyértelmű, hogy megvan a veszélye, és szoktuk mondani, hogy az egyházat nem véletlen nevezük anya szent egyháznak, és az édesanyánkat, ha bármennyire idős is, vagy netán időnként beteg is, de nem szoktuk lecserélni. Kevésbé merül az föl, hogy én mit tehetek a magam közösségért, és én is tagja vagyok, és miattam is olyan az az egyház, vagy az a közösség, vagy az a család, amilyen én vagyok. Mindezek mellett vannak különböző élethelyzetek, mert például vannak az úgynevezett vegyes házasságok. Vannak, akik meg tudják tartani házasságon belül, hogy két felekezethez ugyanúgy tartoznak, de van olyan, hogy maga a felekezet kevésbé teszi ezt lehetővé, de van úgy, hogy maga a házaspár dönt úgy, hogy gyakorlati szempontból egy felekezetet, egy közösséget választanak. Tehát vannak ilyen helyzetek, válthat az ember közösséget, felekezetet, de ehhez már az én hitemet tenném hozzá, hitvallásomat, hogy ebben nagyon egyértelmű kell, hogy legyen az Isten vezetése. A kereszténység lényegével kerül szembe az az ember, aki egyszerűen lecseréli a házastársát, vagy a családját, vagy a közösségét, de az is megtörténhet, amit az előbb már érintettünk, hogy valaki rájön arra, hogy az a kis közösség, ahova tartozik esetleg, bibliai és emberi szempontból nem vállalható, egészségtelen közösség, és abból akár segítséget is kérve bizony érdemes kijönni, hogy egy egészségesebb irányultságot vegyen az élete.
Szeretném, ha még beszélnénk egy picit a karizmatikus irányzatról, mert talán ezt is hallják a rádióhallgatók itt-ott a mai világban. Egyre inkább elfogadottá válik egy-egy karizmatikus közösség léte és működése, és vannak ennek is árnyoldalai, és vannak igenis pozitív hozadékai. Például a katolikus egyházban is van karizmatikus megújulási mozgalom, de hogy álljunk ehhez, mi ez, mit jelent, és mi az, amivel vigyáznunk kell esetleg?
Az egyház történetének az elején erősebbek voltak ezek a jelenségek. Itt miről van szó? Élő, forró Isten szeretetről, hitről, esetleg a gyógyítás ajándékai, vagy bizonyos csodákat éltek meg emberek, vagy éppen nyelveken szólás, vagy profétálás jelenségeiről is van szó. Az úgynevezett konstantini fordulatonkor az egészséges karizmatikus, tehát a Szentlélek által motivált és vezetett egyház karakterből, jellegből erősen intézményesült az egyház, és akkor ezek a erős jelenségek visszaszorultak, és egyes helyeken megszűntek, de sokan nem tudják, hogy teljesen soha nem szűntek meg az egyház történetében. Tehát akárcsak Assisi Szent Ferenc életében és más egyéb olyanokról is szó lehet, akiket nem is ismerünk. Érdekes, hogy a 20. század elején valami rettenetes időszak érkezett az emberiség életében, úgy tűnik, hogy az Isten kiárasztotta újra az ő lelkét az egyházra, az egyháztestekre, amiatt is, mert megszűnt az egyház katonai, politikai és gazdasági hatalma, és újra missziói helyzetbe került az egyház bizony Ázsiában, Afrikában, Amerikában is, de Európában is. És úgy látom, hogy ehhez Isten adja az ő jelenlétét, erejét, szent lelkét, hogy ezt a helyzetet az egyház bírja. És természetesen, mint minden ilyennek, vannak árnyoldalai, tehát van, ahol ezeket a bizonyos karizmákat túlhangsúlyozzák. A karizma szó annyit jelent, hogy Isten kegyelmi ajándéka, tehát Isten jóságából, kegyelméből ajándékokat ad, mint egy jó szülő a gyerekének, ugyanúgy ad az egyház számára is. Olyat, amit persze nem lehet kikövetelni, ezt lehet kapni, ezzel visszaélni nem lehet, és nagyon fontos, hogy a karizmák nem nyomhatják el a hitnek a gyümölcseit. Galata levélben olvasható, hogy szeretet, öröm, békesség, szívesség, jóság, hosszútörés, stb. Ez a dolog lényege. És ezen kívül Isten ad a szolgálatra, a misszióra ajándékokat, és ma nagy vonalakban, körülbelül a világ kereszténységén belül, ez egy nagyon jelentős irány, sőt, a leginkább aktív és legdinamikusabban fejlődő irányzat a kereszténységnek, amely, ahogy mondottad is, szinte minden felekezetben megjelenik és termékenyítőleg had. Tehát ma körülbelül 2 milliárd keresztény él a Földön, és ebből 5-600 millió, tehát több mint a negyede karizmatikus pünkösdi karakterű. Elhajlások és kinövések is vannak, de ezzel nem szabad azonosítani a karizmatikus mozgalmat.
A további eligazodáshoz, gondolkodáshoz nagyon ajánlom a kegyességi irányzatokkal foglalkozó Híd magazin kétoldalas összehasonlító táblázatát, melyben Szalai András apologéta a beteg és az egészséges lelkiség és közösség jellemzőit gyűjtötte össze.